A következő percekben a Kagylókürt című folyóirat mutatkozik be. A kiadvány hiánypótló szerepet tölt be a magyar kulturális életben. Fő témái a filozófia, tradíció, természetes életmód, ökológia, irodalom, képzőművészet, történelem, esetenként geometria, csillagászat és matematika. A bajai születésű Abhay Narayan alapította 1985-ben egy különleges keleti hangszerről kapta a nevét, amely a szellem győzelmét szimbolizálja az anyag felett. Beszélgető társam Szabó Edit, a Szellemi Műhely munkatársa. Irodalmi és nem csak irodalmi percek következnek a továbbiakban. Egy érdekes témakörrel futottam össze, hogy tetszik az interneten. Nem ismertem még a Kagylókürt folyóiratot, hát eljött az ideje, és szeretnénk ezt bemutatni a kedves hallgatóknak is itt az esti beszélgetésekben. A Kagylókürt műhely munkatársa vállalkozott arra, hogy bemutatja a folyóiratot, annak útját, célkitűzéseit, jelenét és vélhető vagy várható jövőjét. Honnan ered a Kagylókürt elnevezés?
Kagylókürt, ezt egy indiai hangszer. A magyarok eleje is használták a Kagylókürtöt jeladásra, de Indiában a Kagylókürt nagyon-nagyon sokféle szerepet tölt be, mert egyrészt szimbolizálja a hangot, bőségszarú, szellemi bőségszarú értelme is van, és a szellem győzelmét az anyag felett is szimbolizálja, és hát mind a három miatt, vagy mind a négy dolog miatt is ezt az elnevezést választották a Kagylókürt alapítói ennek az úttörő forradalmian új folyóiratnak, amikor ez 30 éve, már 31. éve először megjelent.
Tehát ez az, hogy még most is egyébként kuriózumnak számít, hát még 1985-ben. Ki volt az alapítója, és milyen indítatásból kezdte el szerkeszteni, illetve majd csatlakoztak a társak is hozzá?
A Kagylókürt alapítója így szerepel általában az impresszumban, hogy Abhay Narayan. Ez egy már eleve különleges, mert hogy ez egy indiai név. Ő egy magyar származású fiatalember volt, aki kikerült a szüleivel Svédországba, és ott ismerkedett meg a 70-es évek, 60-as évek végén, 70-es évek elején nagyon különlegességnek számító indiai új hatásokkal. Elkerült Indiába, és az ott szerzett ismereteit szerette volna megosztani a magyar olvasókkal is. Ő akkor még külföldön élt, emigrációban élt, úgyhogy nem volt könnyű bejutni a Magyarországra, nem is sikerült rögtön. Tehát a Kagylókürt először 1985-ben Franciaországban jelent meg a próbaszáma, és akkor később jutott el Magyarországra. A lényeg az volt, az első a folyóiratnak az első borítóján látunk egy öregembert, amint kilép egy ajtón, és egy kisfiút, aki belép egy ajtón. Tehát az alapkoncepció az volt, hogy a védikus ismereteket, az indiai védikus kultúrát, védikus tudományokat a magyar olvasókkal megismertessék, de ne csak megismertessék, hanem rámutassanak arra a szerepre, hogy ennek a védikus kultúrának a megismerése forradalmasíthatja a magyar életet, mert olyan alapvető dolgokról van benne szó, mint a lélekvándorlás. Ugye a lélekvándorlásnak tulajdonképpen az a következménye, hogy nincsen olyan élet, amelynek nincsenek hatásai se visszamenőleg, se előre, mert hogy következmények nélkül élet nincsen. Tehát felelősek vagyunk az életért. Ez megszabadítja, felszabadítja is az embert, mert hogy nem csak az anyagi test vagyunk. Másrészt meg hát a felelősséget is ráruházza az embernek, hogy minden tettünknek, cselekedetünknek van következménye.
Ez az úriember olyannyira komolyan vette a hivatását, vagy küldetését, hogy kolostorokban lakott, és szigorú napirendet követett, és közben folyamatosan tanulmányozta az ősi szentírásokat. Gondolom gyűjtötte magába a sok-sok anyagot.
Igen, mert hogy ő szerzetes javatást is kapott, tehát ez Indiában úgy szokás, hogy meg talán Magyarországon, a mi kultúránkban is régebben úgy volt, hogy az ember, hogyha komoly ismeretekre akar szerteni, akkor elszegődik egy tanítómester mellé, ott fogadalmat tesz, tanítványi fogadalmat tesz, és képzi magát, úgyhogy ő is kapott először avatást, utána meg szerzetesi avatást is kapott, tehát ez az Abhay Narayan, ez már a szerzetesi neve, az eredeti neve a Vida Dénes volt, és egy viszonylag rövid idő alatt, mert nagyon fiatal ember volt, eljutott egészen a szerzetesi szintig, ami nem igazán szokásos, mert az indiai kultúrának az a bölcsessége, hogy van 4 életszakasz, és ez a szerzetesi, lemondott életmód, amikor az ember elszakad a családjától, ez igazából már csak a 4. életszakasz, az ember élete delelőjén visszavonulhat, viszont lehetőség van elhivatott emberek számára, hogy a tanulókoruk után közvetlenül is belépjenek ebbe a szerzetesi rendbe, vele ez történt.
Te hogy találkoztál ezzel a világgal?
Hosszú a történet, mert 1971-re vezethető vissza, akkor voltam általános iskolás 8-os, ide jártam a Rákóczi általános iskolába, és rajzszakkörös voltam, és akkoriban, meg talán most is, csomó rajzpályázat létezett, volt egy indiai rajzpályázat is, és abban az évben mi is beküldtük az indiai rajzpályázatra a festményeinket. Ez úgy, mikor talán január-február környékén történt, és akkor sokkal később kaptunk egy értesítést, valamikor szeptember végén, hogy örömmel értesítenek, hogy nyertem, és nem csak én, hanem meg 2 másik lánya ezen az indiai rajzpályázaton, és mivel az indiai köztársasági elnök ebben az évben Magyarországra látogat, az ünnepélyes díjátadásra az ő jelenlétében fog sor kerülni, úgyhogy várnak bennünket Pesten az indiai nagykövetségen. Így is történt, fölmentünk, és a köztársasági elnök, aki úgy hívtak akkor, hogy Vaharagiri Venkata Giri úr, és felesége ott voltak, és mindegyikünk 10 magyar gyerek nyert abban az évben, és ez akkora esemény volt, hogy az országos lapoknak az első oldalán szerepeltek a gyerekek nevei is a legfontosabb országos hírekkel együtt, hiszen az indiai elnök látogatása az nagyon-nagyon fontos esemény volt. Érdekes volt, mert hogy mindenki különböző ajándékokat kapott, senki nem kapott egyformát, szép rizses tálat, stólát, és az én ajándékom pedig egy gyönyörű egy gyönyörű résztár volt, ami ezüst berakásos, és ezen a táncoló síva látható. Hát ezen aztán nagyon elgondolkoztam, hogy jaj, táncoló síva, ki ez a síva egyáltalán, mit lehetett megnézni, idegen szavak szótára, ki ez, hát van a hindu isten hármasság, van a Vishnu, meg van síva, meg van Brahma, és ki a Vishnu, a pusztító. Akkor ennyi állt, akkor még a számomra rendelkezésre álló forrásban. Hát aztán azóta már sokkal többet tudok síváról, azóta már rájöttem,
beleártottad magad a irodalomba.
Valószínűleg miért kaptam én őt védelmezőül, meg iránymutatásul is.
Igen, nincsenek véletlenek, gondolom ez meggyőzött téged. Igen. És útmutatást is adott, nem?
Igen, mert hogy aztán nem tudom, hogy ez milyen időszak volt, egy év múlva, amikor a Indiának függetlenségi évfordulója volt, akkor is hívtak bennünket, gyerekeket is, kaptunk érmet ajándékba, kaptunk képes lapokat Indiából, tehát ez valamilyen olyan kegyözöm volt, kegy áratat, ami úgy elgondolkoztatta az embert, hogy ez biztosan fontos valami.
Nem vágytál ki utazni Indiába?
Hát vágytam volna, igen, de valahogy...
Nem volt lehetőséged?
Hát akkor nem volt lehetőség, meg most úgy látom, hogy nem volt itt az idejához, még be kellett járnom sok utat, amíg én visszataláltam aztán az indiai
kultúrához. Azóta se jártál?
Nem, jövőre készülünk.
Lehet, hogy ezt nem kellene kihagyni.
Nem biztos,
valószínű, hogy el kellene
sikerül
látogatni. Na vissza Abhay Narayan úrhoz. Ő ugye a rendszerváltozás után Magyarországra költözik, cikkeket, tanulmányokat, könyveket ír és fordít, aztán Szeged mellett alapít egy közösséget, aminek a Nanda falva nevet adja. Közben filozófiát és szanszkrit nyelvet tanít Pécsett. Hát nem volt hosszú az ő élete.
Igen, mert hogy egy autóbaleset elragadta közülünk.
39 éves volt mindössze.
Igen, most is Hát még most is hiányzik, tehát most is érezzük a hiányát. Pontosabban nem a hiányát érezzük, hanem a jelenlétét. Azt, hogy az, amit ő elkezdett, az most is él. Tehát velünk van.
A követői mindenképpen tovább szerették volna vinni, ugye, ezt a tanítást?
Igen.
Én úgy gondolom, azért ennek ellenére, rövid élet ellenére szép, hát ha úgy tetszik, örökséget hagyott maga után. Te hogy látod?
Hát azt, hogy ebből élünk, az ő örökségéből élünk, nagyon, nagyon sokan. A Kagylók Jurt mostani főszerkesztője Rácz Géza úr, aki a közvetlen tanítványa volt a Bajnar Ajánnak, de vannak, akik még személyesen találkoztak vele, de mindennyikünknek ő nagyon-nagyon fontos személyiség és útmutató az életünkben.
Jelenleg ugye a folyóirat szerkesztősége Pécset található, de ha jól tudom, akkor hát a világ több pontján ismerik.
Igen, ez így van, mert hogy...
Több nyelvre lefordítják, gondolom én.
Nem feltétlenül
fordít. Ott mást írnak, mint itt Magyarországon?
Nem, hanem inkább az, hogy a munkatársak származnak innen. Tehát alapvetően magyarul jelenik meg, van egy melléklete a Kagylók Jurtnak, ez a névésforma, ez kétnyelvű, angolul és magyarul is olvasható, hát ez főleg, mivel kép melléklet az interneten, főleg a képek számítanak, de angolul is hozzá lehet férni a kommentárokhoz, a szövegekhez, de inkább a munkatársak vannak különböző részén a világnak, tehát a képszerkesztőnk, aki a Kagylók Jurt cikkírója is, Ubornyák Katalin festőművésznő, Londonban él, akkor élnek Bulgáriában, szoktunk kapni cikkeket Indiából, ott is vannak munkatársak, akik a Kagylók Jurtnak dolgoznak, tehát inkább így kell érteni. A tervek között szerepel, hogy angolul és hozzáférhető legyen minél több dolog, meg majd, hogy az interneten is megjelenjünk, majd a honlapunkon is legyen angol lehetőség is, hogy angolul is el lehessen olvasni ezeket a dolgokat. Még egyelőre nem tartunk ott, de majd sikerül.
A Ganges Indiai Magyar Kulturális Alapítvány ugye szívügyének tartja ezt a kulturális, szellemi, lelki értékhalmaz továbbítását, népszerűsítését.
Igen, mert hogy ez az alapítvány adja ki a Kagylók Jurtot, tehát ő gondozza, és ennek az alapítványnak vannak jógáháza is, a Napkelet Jógaház Pécsen és Győrben, és Ludaston is van egy központunk, ahol a Kagylók Jurt főszerkesztője, Rácz Géza úr él, tehát, és ez mind az alapítványhoz kapcsolódik, ez a tevékenység.
Ahogy a legutóbbi számot föllapozom, és köszönöm szépen, mert kaptam a kiadványból, egy gyönyörű, impozáns kiadványt, képzeljenek el, kedves hallgatók. Hát nagyon sok témakört feszeget, több szerzője van természetesen, de határozzuk meg mégis az alap témaköröket, hogy melyek a legfontosabbak, amelyekről biztos olvashatok ebben a folyóiratban.
Az idők során ez változott. Tehát amikor a Kagylók Jurt először megjelent, akkor ez tulajdonképpen az Elixír folyóiratnak, később kialakuló egyéb folyóiratoknak volt az elődje, tehát voltak benne receptek ajurvédikus gyógyításról, volt benne szó, akkor nagyon sokat volt szó az erőszakmentességről, karmáról. Mindig is volt egy magja az indiai bölcseletről szóló magja, tehát az indiai forrásokat, szentírásokat magyarázó szövegek is találhatók voltak benne, mert ez is volt a célja, hogy hozzáférhetővé tegye ezeket. Ami változatlan, ez tulajdonképpen a magja a folyóiratnak, tehát ez az orientáció rovat, ez az indiai bölcselet, itt az Upanishad irodalomnak a gyöngyszemeit kapjuk magyarázott formában. Ez az Upanishad, ez egy érdekes műfaj, mert hogy ez az a műfaj, amikor oda telepedik a tanítvány a mester lába elé, és akkor a mester tanítja, és a forrásokat magyarázza. Tulajdonképpen az indiai kultúrának ez az egyik lényege, hogy a teremtés kezdetétől, a Brahmától származtatóan tanítványi lánc létezik, tehát hogy élőtől élőnek adják át a tudást, és Ez a tanítványi lánc mai napig is él, és Kagylókürtben is van egy ilyen lehetőség, hogy akit ez komolyan érdekel, az indiai bölcselet, az itt megtalálja az útmutatásokat. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert hogy úgy határoztuk meg magunkat, hogy a Kagylókürt az egy autentikus szellemi műhely, és az autentikusban hitelesség van benne, és a hiteles szóban meg benne van az, hogy hit. Tehát az, hogy van egy saját meggyőződése a szerkesztőségnek, egy saját iránya, ezt mindenképpen tudni kell. Nem kell feltétlenül az olvasónak ezt elfogadni, tehát hogyha valaki ezzel nem azonosul, az nem baj, mert hogy a hindu kultúrának az a lényege, hogy megengedő. Tehát azt mondja, hogy egy az igazság, de számos az út, és ezt a bölcsek nagyon sokféleképpen mondják, ami azt jelenti, hogy nagyon sokféle helyről, sokféle módon el lehet jutni ugyanoda ahhoz az abszolút igazsághoz. Tehát nem olyan, hogy kizárna bárkit is, ezért mindenki számára elfogadható tanításokat, útmutatásokat szolgál, ami most jellemző a Kagylókürtre, hogy próbáljuk a jelenlegi saját életünknek minden részletét, művészetet, tudományt, irodalmat, történelmet értelmezni ezek szerint, a védikus írások szerint. Tehát nagyon-nagyon sokféle dolog előfordul a Kagylókürtben. Hát mindenképpen a filozófia, vallásfilozófia, művészetek, mitológia, ezeket emelném ki, de például a mostani számban, például a Möbius szalagról írtam cikket, mert hogy a Möbius szalag hiába egy matematikai fogalom, meg a 20.-21. századnak egy nagyon divatos, sokak által nem túlságosan értett, de használt dolga, vagy emlegetett dolga, de tehát ez is belefér a matematika, és minden, ami az életünknek része, mert szükségünk van arra, hogy mindent újra megvizsgáljunk, hogy mit miért csinálunk, mi miért van, és mi hogy van. Úgyhogy különbözőek a számoknak a tartalma.
Milyen gyakorisággal jelenik meg?
Havonta kétszer jelenünk meg, ezt egy ideje már így van, és az az érdekesség, hogy az 51. számtól kezdve megvastagodtak a Kagylókürt számok, akkortól kezdve jelenünk meg évente kétszer. És ami változott, hogy a borító, nem színes a borítónk, bár fekete-fehér volt mindig a Kagylókürt belseje, de a borító színes volt. Na, az 51. számtól a borító kemény fedél lett, és egy négyzet alakú kivágás került, hogyha Ágnes...
Én háromszöget
igen,
látok.
Azért, igen, ez azért van a háromszög, mert hogy ez már változott a 61. számtól. Tudni élik, a négyzet az az alapozást jelenti, tehát nagyon kemény, nagyon komoly elméleti tanulmányok, értekezések kerültek bele, nagyon-nagyon nagy léptékű áttekintések voltak azokban a számokban, amelyeknek négyzet volt a borítóján. Tehát ez volt az alapozás. Most a háromszög az már a dinamizmust jelenti, ez a szenvedély, ez azt jelenti, hogy a legújabb számoknak ilyen címei voltak, a 61-esi, hogy világtengely, mert hogy a világtengely igazából eljutott bennünket önmagunktól jó magunkig. Tehát van egy énem, egy én képem az esetlegességgel, és van egy felsőbb énem. Akkor volt ilyen, hogy nézőpontváltás, és ez nem a legutolsó szám, hanem legutolsó előtti, ez a jubileumi szám, ennek meg az a címe, hogy szenvedély, mert hogy igazából az embert a lelki céljai felé is a szenvedély röpíti, csak a szenvedélyt meg kell tanulni jól használni, és megfelelő célok érdekében hasznosítani.
Egyébként volt lehetőségetek már fölmérni, hogy kik alkotják az olvasói közönségek, kik keresik ezt a folyóiratot, és egyáltalán szerveztetek-e már író-olvasó találkozót?
Igen, szoktunk író-olvasó találkozókat szervezni. Volt ilyen, meséltem róla már, vagy mondtam már, hogy volt ilyen, hogy Napkelet bölcseleti iskola. Tehát 1996-ban Budapesten indult egy szabad egyetem, ahol tulajdonképpen az volt a cél, hogy a védaiskolának is hívták, hogy a védikus ismereteket megismertessék, és akkor ott a Kajlókült főszerkesztője volt az előadó. Voltak alapismeretek, és akkor évről évre változott mindig ennek a Szabad Egyetemnek a témája, ez 2011-ig működött, de úgy, hogy aztán a Kagylókürtnek a munkatársai is adtak elő, sőt, amikor én bekapcsolódtam itt amikor közel kerültem a Kagylókürthöz, akkor én a Napkelet Bölcseleti Iskolába kezdtem el járni, úgyhogy én a Napkelet Bölcseleti Iskola hallgatójából lettem aztán a Napkelet Bölcseleti Iskola szervezője, mert hogy lehetőség volt arra, hogy amit mi megbeszéltünk, ott munkaként földolgoztunk, az a Kagylókürtbe is bekerült. Most változtak az évek, most már mandala köröket szervezünk, mert azt mondjuk, hogy az előadások kora lejárt, tehát abból már van nagyon-nagyon sok, hanem hogy valamit csináljunk, valami mást, és ezek a mandala körök, ezek is író-olvasó találkozók.
Egyébként nem nehezíti az meg a ti munkátokat, hogy hát a Szél Rózsa minden irányában léteztek, vagytok ti kollégák, akik szerkesztitek, tehát kvázi nincs egy olyan szerkesztőség, ahol ti tömörülnétek, átbeszélnétek a következő számot, hát mondjuk e-mailben biztos vagy benne tartjátok a kapcsolatot, meg egyéb fórumokon, nem hiányzik egy ilyen jellegű szerkesztőség?
Hát, igen, azért van, sokszor hiányzik, de valahogy ez így alakult ki, és hogy mivel itt mindenki önkéntes, a cikkírók, a tördelők, a terjesztők, mindenki önkéntes. És ez a Kagylókürtnek a csodája, hogy 30 éve önkéntesek működtetik.
Mindig önkéntesek
írtak? Mindig. Itt mindenki önkéntes. És hogy működik. És ez a Kagylókürt talán arról is szól, hogy itt a nehézségeket állandóan hidaljuk át, és mivel létezik a Kagylókürt folyóirat, én azt gondolom, hogy nagyon nagy áldás van rajta, és nagyon nagy szükség van rá, mert különben nem létezhetne 30 éve. Hát ez is például egy nehézség, hogy nagyon ritkán találkoznak a szerkesztőség tagjai. Hát igazából a szerkesztő úrral tartjuk mindannyian az állandó kapcsolatot, tehát ő a középpont, és akkor ő alakítja ki a tematikát, tehát megvan egy biztos pont, és mindenki csinálja a dolgát.
Tehát előre akkor tudjátok, hogy körülbelül milyen témakörök lesznek a következő számban, és akkor a témakörben írtok különféle hosszúságú, tartalmú írásokat.
Igen, így dolgozunk, hogy akkor megvan mi a következő szám, és akkor arra készülnek a cikkek, de itt tulajdonképpen már itt előre 5 évre is megvannak a címek, megvan a tematika, tehát van, amikor előbbre dolgozunk, hogy most nem ebbe a számba fog belekerülni valami, de már készülünk a következőre, hogy majd arra jó lesz, és akkor gyűjtjük az anyagokat, érik, visszatérünk rá, fejlesztjük, tehát valamikor visszatérünk régi dolgokra.
Most tartunk egy kis szünetet, a hírek után jövünk vissza.